Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.
Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Hartai Gergely. Mai adásunkban a táncművészeté lesz a főszerep. Vendégemmel, Hoffer Károly néptáncpedagógussal arról beszélgettem, hogy milyen hagyományokkal büszkélkedhet a szolnoki néptánc, és milyen jótékony hatásai vannak ennek a különleges elfoglaltságnak. Csatlakozzanak hozzánk önök is egy rendhagyó kulturális barangolásra. Tartsanak velünk! Nagy szeretettel köszöntöm a stúdióban a néptánccal, illetve a néptáncnak lényegében a személyiség formáló erejével fogunk ma foglalkozni. Miként került kapcsolatba ezzel a gyönyörű elfoglaltsággal, és hogyan adja tovább a tudását az ifjú generációnak?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat! 1988-ban kezdtem a néptáncos pályafutásomat, az akkor még Mátyás Király úti általános iskolába irattak be, és az ottani Korvinka gyermeknéptánc együttesben kezdtem el a néptánccal először foglalkozni. Nem indult könnyen, nem ragadott először magával, nem voltak évfolyam társaim néptáncosok, egy évvel idősebbekhez jártam, és az mégiscsak másabb, egy kisebb gyerek egy nagyobb csoportba, de utána az évek során szépen ez alakult, egyre jobban megszerettem a társaságot is, magát a mozgást, meg szerencsére olyan néptáncoktatóim voltak, akik tudtak engem inspirálni és motiválni. Ha megszabad őket említeni, akkor Várhelyi Lajos, Kuka bácsit és Árkosi Gabit, ők voltak, akik nagyon sokat foglalkoztak velem. Majd utána kamaszkorban a Tisza Tánc Együttesnek az ifjúsági csoportjába kerültem, majd utána a felnőtt együtteshez. Az, hogy én táncos leszek, az nem volt ennyire egyértelmű, mert én a néptánc mellett a zenéléssel is foglalkoztam, zenekarban is játszottam, de 2003-ban hoztam meg egy olyan döntést, hogy én a néptánccal szeretnék tovább foglalkozni, és rá egy évvel később hívtak föl Szanda Szőlősről, a mostani művészeti iskolának a vezetője, Király Eszter, hogy tudja, hogy én táncolok, meg hogy még ügyes is vagyok benne, hogy lenne kedvem gyerekekkel foglalkozni. Nem gondoltam volna, hogy én majd ezt tanítani is fogom. Próba szerencse, próbáljuk meg. 2004-ben elkezdtem a tanítást, és most már 20 éve ott vagyok, ott tanítom a gyerekeket. Emellett ugye folyamatosan táncoltam a Tisza Tánc Együttesben, és miután befejeztem ott a felnőtt együttesben az aktív pályafutásomat, egy pár évvel később jött az a lehetőség, hogy a szenior csoportnak, a Tiszántúl tánccsoportnak legyek az egyik vezetője, úgyhogy egy pár éve most már a legidősebb korosztályt is tanítom. Így, ha úgy veszük, 6 évestől, mondhatnám, hogy a 60 éves korig tanítom a táncot.
Ilyen sok éves pedagógiai tapasztalattal a háta mögött hogy látja, milyen személyiségformáló ereje lehet a fiatalok körében a néptáncnak?
Legelsőnek a közösségformálást emelném ki, főleg a mostani világban kezd ez egyre fontosabbá válni. Egyre több ember elmondhatja, hogy akár a Facebookon, vagy akár más felületen, hogy mennyi csoportnak a tagja, virtuális közösségnek, vagy számítógépes játékon keresztül csoportnak a tagja, de közben kiderül, hogy valós közösségnek meg valahogy nem. Amennyi barátot és társat szerez az ember az interneten, vagy a virtuális térben, ezek a személyes kapcsolatok olyan, mintha igazából eltűnnének az emberek között. Az iskolás gyerekeknek van egy osztályközössége, de ha ezen kívül nem jár valamilyen foglalkozásra, legyen az akár sport, vagy néptánc, vagy nincs ott a környezetében, az utcájában egy hasonló korú gyerektársaság, akkor ezeknek a gyerekeknek nincsenek meg azok a társas kapcsolatok, ezek a szociális kapcsolatai. Azzal, hogy a néptáncot tanítjuk neki, egy olyan csoportnak, közösségnek a része, ami ugye ugyanaz a korosztály, mint ő, ugyanaz az érdeklődés, mint ő, és ez egy kézzelfogható közösség, szó szerint kézzelfogható közösség, és ez szerintem nagyon nagy segítséget tud nyújtani a gyerekeknek, akár a tanulásban, vagy akár a testi-lelki fejlődés során felmerülő nehézségekben.
Milyen sikerélmények övezik a munkáját? Gondolok itt arra, hogy egy-egy nagy rendezvényre például felkészülni, mert hogy külföldön is gondolom előszeretettel szerepelnek.
Ez egy érdekes kérdés, mert régebben sokan azért táncoltak, mert megvoltak ezek a lehetőségek, hogy akár egy gyerekcsoport is minden évben kijuthatott külföldre. Ez egy fantasztikus élmény volt egyébként, mert akár egy hetet, másfél hetet egy más országban eltölteni olyan helyen, ahova nem juthatott ki az ember. Én így jutottam ki annak idén a Tisza Tánc Együttes és akár Finnországba, Németországba, Olaszországba, illetve a szandély gyerekekkel Belgiumba, vagy akár Lettországba, Litvániába, ahol normál emberként nem juthatnék ki. Megismertem ott az egy hét alatt egy kicsikét a helyi kultúrát, de ami még fontosabb volt, hogy ott nem egyedül néptánc együttesként voltunk kint, hanem más külföldi néptánc csoportokkal, és így más országoknak, más népeknek a tánc kultúráját is megismerhettük. Ott, mivel ők is a tánccal jöttek, ugyanaz volt az érdeklődési körünk, évekre szóló barátságok kötöttek más nemzetiségű táncosokkal, ezt mondjuk segítette az internetvilága, tehát a kapcsolattartás több száz kilométerről, de a mai napig tudok olyat, aki mondjuk litván vagy spanyol táncosokkal tartja valamilyen szinten a kapcsolatot. Tehát ez nem csak egy nemzeti magyar identitás megerősítés, hanem igazából egy egész világot átölelő társas kapcsolatépítő dolog ez a néptánc.
Külföldön egyébként mit gondolnak a magyar táncokról, és nekünk magyaroknak mely népek táncai a legvonzóbbak?
A külföldiek nagyon virtuóznak látják a magyar néptáncot, főleg azért, mert nagyon sok országban már nincs meg ez a fajta néptánc hagyomány, mint ami nálunk. Tehát Németországban is, vagy a nyugati országokban régi körtáncok esetleg még megmaradtak, vagy polgári táncok, de azok egyszerűbbek, dallama is, tánclépése is. A magyar néptánckincs sokkal gazdagabban megmaradt szerencsére, ezért amit mi bemutatunk, ilyen náluk volt több száz évvel ezelőtt, de ez kikopott nekik a tánckultúrájukból. Viszont vannak olyan országok, ahol meg még jobban megőriztek egyes táncelemeket, akár a grúzoknak a fegyvertánca, aminek megvannak Magyarországon is még a maradványai, akár a pásztortáncok, vagy a hajdútáncok, vagy a bottal járt cigánytáncok, de ami megmaradt az eredeti táncos fegyveres funkciójában, arra azért még mi is csettintettünk egyet-kettőt, hogy akár a környező országokból, a szlovákoknak vagy a románoknak is nagyon sok olyan tánc van, amire mi is azt mondjuk, hogy ehhez azért dolgozni kell. De nem kell messzire menni, mert a magyarországi cigányságnak is olyan táncai vannak, meg az erdélyi cigányságnak is, hogy hát pörögni kell a lábnak és az agynak rendesen.
A fiatalok mennyire fogékonyak a táncainkra, illetve hát talán nem illik így kérdezni, vagy ilyet mondani, de melyek a, hogyha ki kellene emelni a magyar táncokból néhányat, melyek a legnépszerűbb táncaink?
Hogy mennyire fogékony, ez nagyon sokat változott az utóbbi években. Nem mondanám, hogy versenyhelyzet alakult ki, de azért valamilyen szinten igen, hogy a sport igen nagy támogatást kap az utóbbi években, évtizedekben, és ezekkel mi nem nagyon tudunk versenyezni, akár a futballnak, akár a kosárlabdának, akár a vízilabdának, vagy más sportoknak. Sokkal nagyobb lehetőségei vannak a gyerekeket eljuttatni akár világszintű versenyekre, vagy akár edzőtáborokba, meg egy drága edzőcip, egy drága sportfelszerelés, az mégis másképp néz a gyereken, mint mondjuk egy fekete nadrág, csizma, bőújjú ingés mellény, tehát a külcsín is egy kicsikét másabb, meg a szülők szempontjából is, tévé és a rádió is inkább a nagy sportsikereket reklámozza, és az egy picikét eltolja a gyerekeket abba az irányba is. De szerencsére nagyon sokan vannak, mivel gyerekként elkezdik a táncoktatást nálunk is, meg több más művészeti iskolában is, hogy azért csak maradnak meg gyerekek. És egy idő után inkább azt mondja, hogy lehet, hogy neki ez kell, mert a sportban az a fajta versenyszerűség, vagy az a fajta leterheltség, az lehet, hogy már neki sok a tanulás mellett, meg itt talál olyan barátokat, vagy itt egy fiú-lány kapcsolat, egy férfi-női kapcsolat, ami mondjuk egy foci csapaton belül nem lehet, hiszen azonos neműek vannak egy csapatban. Itt azért másabb kapcsolatok alakulnak ki, és főleg amikor már nagyobbak lesznek középiskolások, meg felnőttek, nagyon sokan akkor döbbennek, hogy ez mennyi mindent adott hozzá az életéhez. A kedvenc táncokkal kapcsolatban kettőt tudnék leginkább megemlíteni, aki már járt táncházban, vagy látott már táncot, a moldvai táncok azok, amik a közösség szempontjából az egyik legfontosabbak. A moldvai táncokról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon régi táncformák maradtak meg, több mint 40 féle táncuk van egyébként, ezek leginkább körtáncok. Tehát a közösségnek az összetartó erejét szimbolizálják, és most, mikor április 6-án voltunk fönt az országos táncház találkozón, és a moldvai tánctanítás volt a küzdőtéren, és egyszerre nem akarok rossz számot mondani, de hogyha 1000 ember nem táncolt egyszerre a küzdőtéren ugyanazt a lépést, ugyanazt a mozgást, ugyanazokat a csőgatásokat, azoknak egy félelmetes ereje volt egyébként, hogy mire képes egy összetartó közösség. A másik kedvenc, amit meg nagyon szeretnek, ez inkább a fiúknak, a legényeknek a tánc, ugye egy kalotaszegi legényes, ami a táncoknak a csúcsát, a legnagyobb kiteljesedését mutatja egy férfi táncosnál, ott pedig az a cél a fiúknál, hogy valaki ezt a legényes megtanulja, és úgy táncolja el akár egy táncházban, akár egy próbán, akár egy versenyen, hogy arra tényleg a másik ember is felkapja, oda kapja a tekintetét, mert az egy hatalmas elismerés, és ez a leginkább fontos szerintem, hogy nálunk, hogyha valaki jobb táncos a másiknál, akkor azt én úgy akarom legyőzni, vagy jobb táncos lenni, hogy közben én nagyon elismerem azt a munkát, amit ő beletett. Én szurkolok neki, hogy minél jobban csinálja meg, mert ha ő jól megcsinálja, az engem inspirál arra, hogy én még jobban táncoljak. Tehát itt, ami egy kicsikét akár a versenysportokkal szemben állhat, hogy itt nincs meg az a fajta ellenfél, itt igazából az ellenfél saját maga az embernek, saját magát kell legyőznie fizikálisan, mentálisan, és ezt a többiek pedig elismerik maximálisan.
A táncok nehézsége szempontjából mit lehet mondani, hogy itt hazánkban melyek a legnehezebben megtanulható táncok, elsajátítható lépések, és melyek azok, amelyek viszonylag könnyen elsajátíthatók, és akár a fiatalok számára is vonzóak lehetnek?
Könnyen elsajátítható tánc nem annyira van itt Magyarországon szerencsére. Vannak olyanok, aminek vannak egyszerűbb lépései, tehát amik újonnan alakultak ki, mondjuk a csárdás, a lassú csárdásnak a kis kettes csárdás lépéseit, tényleg mindenki meg tudja tanulni. De amikor elkezd a zene gyorsulni, akkor lehetünk itt akár a Jászságban, vagy mehetünk el Győr környékére a Ráva közbe. Olyan apró lábfigurák vannak, amiknek a megtanulása nem egyszerű, főleg abban a tempóban visszatáncolni. Páros viszony szempontjából pedig az erdély táncok a legnehezebbek, ott is a forgós-forgatós táncok. Ott a nőnek a karalatti kiforgatása, a hát mögé eldobása, közben a csapásoló figurák, a zene gyorsul mellé. A táncosok egyébként inkább az erdély táncok felé vonzódnak pont emiatt, de a kismagyarországi táncoknak is megvan a maga nehézsége, sőt sokszor nehezebbek, mint amit egyébként nehéznek gondolunk.
Szóba kerültek a környező országok táncai. Ezeket, hogyha tekintjük, akkor miben különböznek például a szlovák, a román táncok a magyartól, vagy akár a szerb táncok?
A tőlünk délebbi országoknál, ugye a Balkán fele megyünk, ott jobban megmaradtak a körtáncok, mint Magyarországon. Viszont ott nagyon sok apró kis lábfigura van, és elég érdekes ritmikájú a zenéjük is, meg a tánclépésük is. Amikor volt szerencsém ezeket tanulni a Táncművészet Egyetemen, hát izgalmas, izzadós próbák voltak, mire akár egy délszláv táncot megtanultunk, akár horvátot vagy szerbet úgy érintőlegesen. A románoknál főleg inkább a lassú forgatós táncok, meg a legényesek, ott a lábdobások, meg a csapásoknak a ritmikája az, ami nehéz. Tőlünk északabbra a szlovákoknak ott meg olyan tempójú táncok vannak, ami gyorsabbak, mint a magyarországi friss csárdások, ott meg ezt tartom leginkább nehéznek, még ha motivikájában nem is annyira nehéz, de abban a tempóban énekkel eltolni, az nem egyszerű. És itt szeretném még egyszer megjegyezni, hogy a cigánytáncok az még mindig egy olyan koronája, akár Szász Csabás környékén vagy Őrkő, de itt a magyarországi cigánytáncokban is, hogy az itt van, egyre jobban kezdjük megismerni, a cigányság is egyre jobban kezdi megismerni ezt a fajta tánckultúrát újra, és ennek a megtanulása is igen nagy kihívás jelent a táncosainknak.
Utánpótlás szempontjából mit lehet mondani? Ugye nagyon sokszor halljuk azt, hogy egy-egy sportágnál, szabadidős tevékenységnél nagyon nehéz megszólítani, behívni a fiatalokat az adott hobbi, illetve szabadidős elfoglaltságnak a köreibe. A néptáncnál ez hogy néz ki? Lehet-e most a 21. század első felében egy olyan generációt kinevelni, akik tényleg értékként tekintenek a magyar néptáncra, és adott esetben, mert azt gondolom ez is nagyon fontos, hogy tovább is képesek adni ezt a tradíciót?
A gyerekek megszólítása terén kettészedném a dolgot. Az egyik, hogyha simán szakkör jelleggel dolgozik, valaki egyesületi szintben dolgozik táncosként, mert akkor ugyanolyan szakkörnek, mint mondjuk más sportágoknak az edzése, így kerül kapcsolatba. Viszont azzal, hogy megalakultak Magyarországon az alapfokú művészeti iskolák, és bekerült a néptánc az iskolába az iskolai keretek közé, ez nekünk nagyon nagy segítséget jelent. Nálunk Szandaszőlősen az első és második évfolyamon kötelezően van beépítve például a gyerekeknek az órarendjébe, tehát így a gyerekeknek a megszólítása első-másodikos korban megtörténik, minden napi szinten találkoznak ezzel, még ha nem is ők táncolnak, de a mellettük lévő csoportokat látják, hogy éppen mennek táncórára. És ők ugye a harmadik osztálytól választhatják ezt, de még akkor is ez ott van bennekik az iskolában, a napközbeni keretek között. Tehát ez nekünk óriási segítség, hogy nem kell a gyereknek még választani, hogy hova akar menni. Amikor már felsős lesz, na akkor válik izgalmasabbá a dolog, mikor átkerül a délutáni szabadidős tevékenységek közé a néptánc, amikor már mondjuk otthon tanulni kéne, más edzéssel összeütközik, akkor történik választás, és akkor szokott egy nagyobb lemorzsolódás lenni sajnos, azon vagyunk, hogy ezek a gyerekek minél tovább táncoljanak nálunk. És hogy sikerül generációkat kinevelni, azt tudom mondani, hogy igen. Szerencsére Nyomon tudom követni itt a szolnoki néptáncéletet, mert nagyon jó kapcsolatban vagyok a többi művészeti iskola oktatójával, együtt tanítunk, a Tisza Tánc Együttes keretein belül együtt járunk versenyekre, fesztiválokra, és azt látom, hogy akik kicsi gyerekként elkezdik, hogy hova jutnak el mondjuk 8. korukra, akik folytatják, hova kerülnek el középiskolás korukba, és szerencsére nagyon sokan vannak olyanok, akik vagy hivatásos együttesben szeretnék folytatni a táncot, vagy esetleg úgy alakul nekik, hogy tánctanárként szeretnék folytatni. Szanda Szőlősről is nagyon sok olyan táncos került már ki, akikről tudom, hogy vagy felnőttként folytatták a táncot tovább, vagy pedig most jelenleg is tanítanak valahol, és ez egy nagyon-nagyon jó dolog, mert lehet, hogy nem mindenkiből lesz táncos, nem mindenkiből lesz néptánctanár. Ez nem is baj. Nem is feltétlenül, ez is célunk, de nem ez az elsődleges. Mert nagyon sok pálya felé elmennek, akár most mondhatnám itt az utóbbi időben, akik visszajöttek hozzánk Szandára is, ha nem gond, megemlítem őket név szerint, a Erdős Sándor és Rezes Dániel, akik egy program keretében visszajöttek hozzánk beszélni a gyerekekkel. Az egyikük a Heinpál Gyermekkórházban dolgozik onkológia szakon a Sanyi, a Dani pedig a Geológiai Intézetnek a munkatársa, és a mai napig táncolnak, foglalkoznak ezzel, és mikor visszajöttek a gyerekekhez, akkor ők büszkén mondták, hogy ők is itt kezdték a táncot Szanda Szőlősön, és ami még a legfontosabb, és visszatérve egy kicsikét a közösségépítésre, amikor Szanda Szőlősön táncház van, akkor azok az emberek, akik onnan indultak Szandáról, azok valahogy mindig visszatérnek évek múlva, visszalátogatnak, kicsit a visszaemlékezés miatt is, meg a kapcsolatok ápolása miatt is. És mikor 28-30-32 éves táncosokat lát az ember a kis 7-8 éves gyerekek között táncolni, akkor egy kicsikét megnyugszik, hogy jó munkát végzett, lehet kinevelni olyan generációt ma Magyarországon, akinek a néptánc igenis belefér az életébe, ha nem is hivatásként, de hobbiként.
A szolnoki néptánc, a szolnoki néptáncos közösségek, azok milyen helyet foglalnak el az ország néptáncos közösségei körében? Itt gondolok arra, hogy itt milyen oktatás folyik, illetve hogy milyen más környékbeli szervezetekkel van összefogás adott esetben, hova látogatnak el egy-egy rendezvény alkalmával, tehát hova tudjuk tagsálni a helyi néptánc közösséget.
Szolnokon 3 művészeti iskola is működik, hogy egyik a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskolából Korvinka Gyermeknéptánc Együttes, a Kodályban a Tallinka, illetve nálunk Szanda Szőlősön a Vadvirág, és mindegyik már most lassan 40 éves múltra, meg még nagyobb múltra tekint vissza, folyamatos működés szempontjából. Mindig vannak olyan korszakok, hogy az egyik másik iskolából előkerül egy-egy olyan generáció, akár csoport, akár szólista terén, akik országos versenyeken vesznek részt, és nyerik is meg ezeket, vagy sikerrel vesznek részt, és ezekből az együttesekből ugye folytatják egy idő után, vagy ifjúsági csoportokban, vagy felnőtt együttesként. Szolnokon ugye 2 felnőtt együttes is működik, az egyik a Tisza Tánc Együttes, a másik pedig a Cuhári Tánc Együttes. Én ugye a Tiszába táncoltam hosszú éveken keresztül, és rengeteg fesztiválon, versenyen vettünk részt. Ezeken sikerrel, és amit látok, hogy most is olyan kezekben van az együttes, hogy mennek, mernek vállalkozni, most készülnek, ha jól tudom, az Olai Kamara Néptánc Fesztiválra, de ugye mindig a szolnoki néptánc fesztiváloknak állandó tagja a Tisza Tánc Együttes. Ha vidéken van fesztivál verseny, oda is nagyon sokat mennek, vannak elismerések, vannak sikerek. Szolnok szerintem egy nagyon jó hely ebből a szempontjából, hogy országosan már nem feltétlenül olyan sikerek vannak, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt, az annak is köszönhető, hogy rengeteg táncműhely indult el az utóbbi 20-30 évben, és olyan szakmai munka folyik országszerte, irigylésre méltó egyébként, hogy ennyi néptánccsoport működik Magyarországon, ahol olyan szakmai munka folyik, ahol egy ilyen fesztiválon versenyen nézzük, hogy milyen koreográfusok működnek, milyen ötletek jönnek, milyen táncosok vannak 18-20 évesen, hogy nagyon erős lett a mezőny az országban. Én úgy gondolom, hogy a szolnoki néptánc élet az nem feltétlenül a legkiemelkedőbb minden szempontból, eredmények szempontjából, de nem is kell feltétlenül. Tehát vannak olyan műhelyek, amiknek az elsődleges célja, hogy minél több tehetséget, minél több szólistát, minél több olyan csoportot hozzon ki, amik országosan megnyernek mindent. Olyan munkát akarnak maguknak. Szerintem Szolnokon egy picikét lentebbi polcon vagyunk, de ez meg nem gond. Mert a munka folyik, a tehetségek ki tudnak bontakozni, a csoportok jó hangulatban dolgoznak, a szakmai együttműködés, én úgy gondolom, hogy kiváló az utóbbi években, mind a gyermekegyüttesek, mind az ifjúsági, mind pedig a felnőtt együttesek között, és ez szerencsére terjed ki a környező településekre is, mert azok, akik itt táncolnak Szolnokon felnőttként, azoknak van utána lehetősége vagy Szolnokon belül, vagy pedig akár a környező településeken Besenyszők, Rákóczi, Falva, Zagyvarékas elkezdeni táncoktatói pályafutásukat.
Szandaszőlősön van esetleg lehetőség a tehetséggondozásra, hogyha egy-egy alkalommal táncházban vagy a néptáncos foglalkozásokon kijön az, hogy egy-egy fiatal nagyon szépen teljesít, nagyon jól szerepel, akkor van-e arra lehetőség, hogy ő rá picit jobban ránézni, előrébb vinni az ő tanulását, oktatását? Erre vannak-e feltételek?
Természetesen van, hiszen az iskola az tehetségpontként is működik, tehát ez nekünk úgymond kötelezettségünk is. A szandaszőlős iskola a tankerületnek a legnagyobb létszámú néptáncos iskolája, azt szokták mondani, hogy hát ennyi gyerekből mennyi tehetség van. És valóban így vagy, azért első osztálytól elkezdve középiskolás korig több mint 400-an vannak jelenleg ebben a művészeti iskolában. Viszont mivel ilyen sokan vannak, ezért a gyerekek létszáma csoporton belül, illetve maga a csoportoknak a létszáma és ezáltal az óraszámok is elég magasak. És emellett még a tehetséggondozást is beiktatni pluszba nem egy egyszerű dolog. Szerencsére azért tudunk erre is időt, energiát, erőforrás biztosítani, és az utóbbi években is szerencsére vannak ilyen kezdeményezések. Inkább fiú táncos vonalon indultam el az utóbbi években, és akár városi, megyei vagy országos versenyeken sikerült igen szép, sőt, volt néhány alkalommal kiemelkedő eredményt is elérni. Ez a munka nem egy-két év munkája, hanem hosszú, akár 8-10 év munkája, mire egy táncos tényleg oda kerülhet, hogy kiteljesedik. Ez egy nagyon szép munka, nagyon nehéz munka, és külön-külön foglalkozni mindig egy-egy gyermekkel az egy külön kihívás, az egy. Nem mondom, hogy egy másik szakma, de egy másik embert kíván.
Említette, hogy egy-egy alkalommal megjelennek a 30-32 éves, már mondjuk így veterán táncosok, és a 7-8 évesek rájuk biztonsággal felnézhetnek, ugye a tánctudásukból eredően. Önnek esetleg voltak-e példaképei, vagy még most is vannak-e példaképei, akiket szívesen követ?
Fiatalként, mikor táncoltam akár gyerekként, ugye azért itt a Szolnoki Néptánc Mozgalomban a Tisza Tánc Együttes országos hírű együttes volt. Folyamatosan nyerték a fesztiválokat, és akik ott táncoltak felnőttként, ha csak annyit mondok egy műsorban, vagy egy beszélgetés során szólnak, hogy ötkölök, akkor nagyjából ott tudják is, hogy volt ott legény itt Szolnokon, akik 96-os ki mit tud, és fantasztikus táncosok voltak. Nekem ők voltak a példaképek. Volt szerencsém utána velük együtt táncolni egy színpadon, egy próbaterembe. Akkor az megint egy olyan kihívás volt, hogy na akkor most én itt vagyok fiatal titánként, akkor most akkor letáncolom őket. Most már 40 fölött letáncolni nem igazán akarok senkit. Két irányba vannak példaképém. Egyik, akik nálam fiatalabbak és nagyon jó táncosok, hogy még tudjak nekik valamit mutatni. Akár tánctanárként, akár hogyha együtt táncolunk egy koreográfiába, hogy ne azt lássák már, hogy na, Karcsi bácsi már nem tudja a lábát sem megcsapni, meg nem tud ugrani egy tisztességeset, akkor az ember azért fölszívja magát és megpróbálja megmutatni a fiatalabbnak. A másik pedig az az idősebb generáció, akiket láttuk akár fesztiválokon, vagy esetleg elmenni egy táncházba, hogy valaki még 50-60 évesen is föláll és táncol, a maga korának megfelelően. Abból a szempontból példakép, hogy egy 20 év múlva szeretnék ilyen szépen, nyugodtan táncolni, akár táncházban, ha lesz szerencsém, akkor a két gyermekem is folytatja nagyon-nagyon sokáig, vagy ha úgy alakul, legyen szerencsém majd esetleg az unokákkal is együtt táncolni, nekem már ezek a fajta példaképek vannak meg.
Mi az, amit leginkább át kell adni, át kell örökíteni a fiatalokra? Gondolok itt főként nagyobb táncformációkra, tehát szóba kerültek a rábaközi táncok, illetve a cigányságnak a táncai, illetve a moldvai táncok is. Melyek azok a hazai táncok, amelyek a legemblematikusabbak, és amelyeket feltétlenül meg kell, hogy ismerjen az utókor?
Olyan, hogy legemblematikusabb, ilyet nem szeretnék kiemelni. Leginkább azt szeretném mondani, hogy ahol táncol valaki abban a térségben, mi ugye itt vagyunk a Jászságban, hogy mindenféleképpen ismerje meg ennek a területnek a tánckultúráját, énekkultúráját, népművészetét, mert ez a legszűkebben a miénk. És hogyha ezt megismerte, akkor utána mehet még messzebb, itt az országban, a Kárpát-medencében, ugyanis hogyha ismeri valaki a saját kultúráját, akkor sokkal könnyebben megérti a másnak a kultúráját. És szerintem ez az egyik, amit mindenféleképpen meg kell tanulni a mai fiataloknak, hogy annyi minden ömlik rájuk a médián keresztül, rövid videók, 3 másodpercesek, valaki elmondja, hogy ez a nép ilyen, ez az ember ilyen, ez a kultúra ilyen. Miket hallunk általában más kultúrákról? Általában nem a jót. Viszont, hogyha a tánckultúrán keresztül ismer egy másik népet, meg egy másik nemzetiséget, egy másik kultúrát, akkor sokkal elfogadóbb lesz, sokkal megértőbb lesz ezzel kapcsolatban, és így szerintem az embereket is közelebb lehet egymáshoz hozni. De hogy mit kell még igazából megtanítani a mai fiatalságnak? Furcsa szavak lesznek ezek. Kitartást, empatikusságot, összetartozást, mert ezek vannak, amik leginkább kivesztek a fiatalokból. Tehát azzal, hogy mi táncot tanítunk, ahogy az Elin is beszéltük, hogy ez is a feladatunk, de hogy a személyiségüket próbáljuk meg egy olyan irányba terelni, amivel utána egy értékes felnőtté válnak, hogy a másikat nem bántani fogja. Nem feltétlenül a csúnya beszéd lesz neki az első, ami eszébe jut. Azzal, hogy a feszültségét levezesse, azt ő a táncon keresztül fogja megtenni, nem agresszivitásba vagy más egyéb módszerek segítségével. Én azt mondom, hogy inkább legelőször ezt kell megtanítani a gyerekeknek a tánc mellett.
És ugye mindez a közösségépítésnek is az alapja, amiről már a beszélgetésünk kezdetén szót ejtettünk. A Szandaszőlősi iskolában milyen jellegű programokon találkozhatnak a fiatalok a néptánccal?
A legfontosabbak a évente 3 alkalommal megrendezendő táncházaink a Szandaszőlősi Művöldési Házban. Ebből egy szeptemberben, egy novemberben, egy pedig februárban van a Farsangban. Ez a 3 alkalom, amikor ezzel leginkább találkozhatnak a táncosok. Viszont akik nem táncosak, azok, hogyha elmennek a próbaterem mellett, és hallják, hogy mi mit csinálunk, akkor szoktak vele találkozni, illetve hogyha van március 15-i műsor, vagy egy karácsonyi műsor, abban nagyon sokszor beszoktunk kapcsolódni. Vagy csak besegíteni egy-két produkcióval, vagy pedig az egész műsort a művészeti iskola készíti, akkor ezt ugye az egész iskola látja, és akkor tud ezzel leginkább találkozni. Illetve az iskolán belül vannak még esetleg olyan programok, akár a tehetséggondozás területén, amikor mi is tartunk előadásokat vagy bemutató foglalkozásokat, akkor szoktak ezzel a gyerekek találkozni.
Az ön személyes küldetése mi a továbbiakban a néptánccal? Arra szeretnék kiukadni, hogy mit szeretne átadni leginkább a fiataloknak? Van-e esetleg egy olyan arszpoétikája, hogy az én oktatási elveimet mondjuk azt határozza meg, hogy ilyen és ilyen felkészültséggel rendelkezzenek a fiataljaim?
Nagyon nehéz kérdés, amit szeretnék mindenféleképpen átadni, az maga a táncnak a szeretete. Tehát az, hogyha valaki nem a legjobb táncos a világon, az egyáltalán nem gond. Ha valaki szereti a táncot, érti a táncot, akkor megtalálja a helyét abban a közösségben, ahova tartozik, és őt is úgy fogják elismerni, tudják, hogy nem feltétlenül a legügyesebb, de egyébként meg nagyon ért ehhez, ő énekel mondjuk a legszebben, vagy ő faragja a legszebb botot a környékben, de ő táncosként van nyilvántartva. Pedagógia szempontjából akkor csak 3 dolog, és tényleg ennyi, hogy egyik a következetesség, kitartás, kedvesség. Ezzel a 3 dologgal szerintem, ha gyermekeket sikerül megfogni és erőket megtanítani, akkor bízom benne, hogy ezt utána tovább tudják adni.
Beszélgetésünket hamarosan le kell zárnunk, a műsoridőnk véget ér. Köszönöm szépen, hogy elmondta gondolatét és befáradt hozzánk a stúdióba. Mit kívánhatnék mást, hogy még nagyon-nagyon-nagyon sok ügyes, táncoslábú fiatalt neveljen ki az elkövetkezendő években.
Nagyon szépen köszönöm.
Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének.